helyünkön maradjunk, és egy rövid imádságra csendesedjünk el. Itt van Isten köztünk, ez a bölcsesség forrása. Köszönjük azt, hogy ezt a titkot járhatjuk körbe ezen az Isten tiszteleten. Nem csak a templomban, hanem életünk valóságában, a mindennapokban is ott vagy, a hétköznapok világában. De köszönjük, hogy ez a templom azért áll, hogy ezt el ne felejtsük, mert amikor ránézünk, amikor bejövünk, saját lelkünk templomába jövünk be, amelynek földi képe ez a kőből épült templom. Add meg, hogy mi mindannyian belső templomunkban most veled találkozzunk, mert nem máshol akarsz megjelenni, hanem lelkünkben, és add, hogy ott ismerhessünk fel téged. Légy itt jelen közöttünk. Amen. Helyünkön maradva hallgassuk meg Istenünk igéjét. Korintusi levél, első korintusi levélből, a második fejezetből, a hatodik verstől olvasom. Tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk. Azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg. Hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van. Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással. A lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Tovább haladva az iménti gondolatmenetel, még mindig a bölcsességet járjuk körbe, és még néhány dolgot ehhez hozzáfűznék. Tehát tökéletesekről beszél Pál apostol, azt mondja, hogy bölcsességet szólunk, de nem a világ bölcsességét. Másfajta bölcsességről van szó, amikor Isten bölcsességéről beszélünk. Ilyen szempontból nem lehet hasonlítani ezt a világ szerinti bölcsességhez, de ez nem azt jelenti, hogy a világ szerinti dolgokban ne tudjunk eligazodni. Mert ez a bölcsesség nem alacsonyabb, mint a világban megtalálható tudás, hanem ebben a tudásban az összes többi tudás lényegében beletartozik, és ennek a külső képe. Tehát nem, hogy elszakadnánk a való világtól, hanem egyre inkább benne leszünk abban a világban, amelyben élünk, hogyha az Isten rejtett és titkos bölcsességét megismerjük, akkor a többi bölcsesség is meg fog nyílni előttünk, érteni fogjuk a világot, amiben élünk, miért olyan, amilyen, milyen erők hatnak benne, miért úgy viselkednek az emberek, ahogy viselkednek, mitől változik el az emberek lelke, élete, mi az, ami tönkreteszi őket, és mi az, ami igazából boldoggá teheti őket. Tehát nagyon is naprakészek tudunk lenni. Tehát Isten titkos bölcsességét szóljuk, amely elrejtetett, öröktől fogva mégis megvan, amit a világ fejedelmei nem ismertek meg, mert akkor nem feszítették volna meg Krisztust. Ilyen egyszerűen magyarázza Pál. A Krisztus botránya pont az, hogy megérkezett a világba a világ világossága, vagyis a legbölcsebb, aki úgymond tudta a titkot, és amiért tudta a titkot és beszélt róla, ezért elítélték. Na itt következik be az, amiről beszéltem, hogy amikor a varjút elkezdik üldözni, mert a szájába ott van a hús. Őt ugyanúgy üldözték. Csak hogy ő nem engedte el, olyan értelemben, hogy mi értünk, kiállt az utolsó pillanatig is. És ugye az életét is odaadta azért, hogy ez fennmaradjon. Fennmaradjon ez a tanítása, igazsága. Mert ezen keresztül, hogy az életét odaajándékozta, tartja meg a mi számunkra az Isten bölcsességét, és teszi eltörölhetetlenné, és emlékezetessé. Tehát az ő halála lényegében azért történt, hogy ezt a bölcsességet ne lehessen többé marginális pontra tenni. Ne lehessen azt mondani, hogy nem történt semmi. Mert általában az történik, hogy az emberek, hogyha gondolkodnak, vagy ha szembe kerülnek, akkor ugye ezekben a dolgokban az emberek általában elfelejtik az életük dolgait rendszerezni, és hiányzik az a biztos pont, ahonnan ki tudnánk indulni. Krisztus pedig úgy érkezik meg a világban, hogy ő egy biztos pont. E felejtsük el a kályhát, ahonnan megérkezhetünk majd Istenhez. Ezért mondja Krisztus, majd hogyha felemeltetem, mindeneket magamhoz vonzok. Tehát elkezdődik egy vonzás, aki Krisztus szeretik, azok Istent szeretik. Akik Krisztus szavára hallgatnak, azok Isten szavára hallgatnak. Akik abban a bölcsességben járnak, amelyre ő tanított bennünket, és az ő tanítványai lesznek, azok Isten útján járnak. Ezért nem tűnhetett el Krisztus úgy a világból, hogy nincsen nyoma. És ezért a tanítványok is, mi is, akik itt vagyunk ebben a templomban, részesei vagyunk ennek az útnak. Mi is döntöttünk, mi is eljöttünk, mi is ismerkedünk az ő igazságával, lényével, mi is ezen az úton járunk. Mi leszünk ilyen értelemben az ő példái, saját emberi gyarló módunkon, hibáinkkal is, mégiscsak róla teszünk majd bizonyságot, mert ott lesz majd az életünkben. Hét egyszer egy ember, aki azt az üzenetet kapta, lélekben Istentől, hogy menjen ki a folyópartjára, mert ott van egy szent ember, aki neki sokat tud segíteni. Kérje el tőle azt a követ, ami nála van. Oda ment a folyóparthoz, elkezdte keresni az ő emberét, és meg is találta, ahogy Isten mondta neki. Mondta neki, Istentől azt az üzenetet kaptam, hogy ezt a, amit találtál követ, azt add nekem. Mert Isten azon keresztül akar rajtam segíteni. A szent ember meglepődött, és aztán kivette a tarisznyájából azt a követ. Gondolom, erre gondolsz, vagy erre gondol Isten is, ezt odaadom neked. Abban a pillanatban meglátta ez a szegény ember, hogy ez a kő, ez nem egy hétköznapi sima kő, hanem ez a kő hasonlatos egy gyémánthoz, és nagyon értékes. És innentől kezdve megváltozik az ő élete, már nem lesz szegény ember. Megköszönte ennek a szent embernek, hazament boldogan, megoldódott az élete. Hát megtaláltam. A szegénységem most már megváltozott, és gazdag ember vagyok. Megsegített engem az Isten. És ahogy boldog volt otthon, lefeküdt, és elkezdett forgolódni az ágyában, és mikor reggel volt, akkor visszament ez a szent emberhez. És azt mondta neki, nagyon értékes ez a gyémánt, amit adtál nekem. De én valami más kérek tőled. Arra tanítsál meg engem, hogy hogyan tudom ezt odaadni én is. Tehát ebben a történetben benne van az, hogy hogyan tudunk felemelkedni az életünk dolgai felett, de az is benne van, hogy mégis szükséges az, hogy az életünk dolgaiba is benne legyünk. És ez a kettő közötti feszültség az, ami egyrészt azt eredményezi, hogy sokszor szegényen éljük le az életünket, mert azt tapasztaljuk, hogy mennyi nehézség van, mennyi problémánk van, és nem tudunk belőle 5-6-ra jutni. Másrésztől meg, amikor kimegyünk a magunk folyópartjára, ahol találkozhatunk valakivel, aki valami értékeset tud nekünk mondani, akkor elkérjük tőle, és örülünk, hogy most kaptunk valami igazságot, most megláthattunk valami jót. Csak azt az igazságot, amit tőle kaptuk, elvettük. Csak azt, ahonnan származik az igazság, azt nem biztos, hogy megértettük. És az az igazi megoldás, hogy megtalálom azt a pontot, ahonnan minden gazdagság, minden igazság és minden segítség jön. Persze az is baj, ha nem jön semmiféle segítség. Ez igaz. És úgy igazságokat mondani, hogy igazából senkinek nem segít, az már megint szegénység. És tele vagyunk azzal, hogy rengeteg igazságval, amit elmondanak nekünk, de aztán mit érünk vele. De akkor, hogyha megleljük magunkban egyrészt, illetve így mondom Krisztusban is azt a forrást, ahol minden igazság beteljesedik, és úttá tud válni bennünk, és megsegít bennünket, akkor még a szegénység is gazdagsággá tud változni, és akkor még a gyémántot is el tudjuk engedni, mert akkor is megállunk az életvizén, és megkaphatjuk a gyémántot is, ha arról van szó, mint ahogy a szent ember is megkapta, de egyszer neki is tovább kellett adni. Ahhoz, hogy igazából gazdag legyen. És így van ez minden dologgal, hogy minden a miénk a Krisztusban, de nem azért, hogy birtokoljuk, mert abban a pillanatban, amikor elkezdjük birtokolni, akkor kialakul a keresztény gőg. És az is egy veszélyes dolog. A tudás gőgi, a tudás hatalma, a látás hatalma, és azzal kezdünk el aztán majd sáfárkodni. Egy másik példát is mondok. Egyszer egy előadó hosszasan taglalta, hogy milyen fontos a lélek, és a lélek, meg az elme, és a belső világunk. Mert ha azt uraljuk, akkor mindent uralunk. Ott van ami boldogságunk forrása, ember, ha befele indulsz a lelkedbe, akkor megtalálhatsz mindent. Megtalálhatod Istent is, hiszen Isten is ott van a te lelkedben. Higgyél benne, menjél befelé, és kérd Istent, hogy jelenjen meg. Jó volt az előadás, és sokan hallgatták őt, és leült az előadó az egyik hallgató mellé, és akkor odafordult hozzá a hallgató, azt mondta, hogy de tényleg így van, ahogy mondtad? Mindez igaz? Megtalálhatom Istent ugye a lelkemben, meg hogyha a lelkemben minden megtalálok, akkor már a testemen is tudok uralkodni, és már nem is úgy viszonyulok hozzá, és a fájdalmat, és minden nehézséget is jobban fogok tűrni, és egészen megváltozik az életem, és nem lesz annyi zavaró körülményem, mint ahogy most van. És azt mondta neki, hogy igen, akkor megkérhetlek, hogy ide ülnél a helyemre, mert én itt húzatban vagyok. Tehát, amikor túlságosan emelkedettek vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy már ezek a dolgok ugye már a miénk, meg minden olyan egyszerű, és minden olyan tökéletes, és így el tudjuk mondani. És sokszor akkor jön a hétköznap, meg a húzatban ülünk. És hogy tudjuk ezt az igazságot lehozni oda, hogy a húzat szintjére, és aztán persze mindannyiunknak át kell ülni majd arra az oldalra is. Ugye ez az, amiről Pál apostol is beszél, ő is arról beszél, hogy a lélek bennünk van, meg hogy Isten adta a lelket, hogy megismerjük őt, és hogy nem szavakkal, emberi bölcsességgel jövünk tanítani, hanem lélekből jött tanítással. Lelki dolgokhoz, lelki dolgokat teszünk, de ha csak a húzat marad, akkor nem fogjuk azt megérteni. De fordítva is igaz, ha lelki dolgokat annyira értjük, de nem tudjuk, mi az, hogy húzat, és mi az, amikor az emberek azt élik meg, amit megélnek. És úgymond a lelki dolgok elszakadnak a hétköznapi valóságtól, akkor ez meg már megint probléma lesz. Ebben volt igazából Krisztus nagy, hogy ő ezt az egyensúlyt teremtette meg, hogy megtalálhattuk, vagy megtalálhatjuk ő benne azt, hogy emberek is maradunk, meg megtalálhatjuk azt, hogy a lélek emberei is lehetünk. És lehet, hogy én is húzatban vagyok, meg te is. De mégiscsak ott van bennünk az a több. Az a belső lelki tartalom, amikor Isten megáldja a mi életünket igazi gazdagságával, és amikor valaki meglátja az Istent a szívében és a lelkében, akkor úgy válik szabaddá, hogy közben mindent érez és tapasztal. Mindent ugyanúgy érez és tapasztal. És mondhatom azt is, hogy nem biztos, hogy minden könnyebbé vált az életében. És talán ez hitelesebb. Mint azt mondani az embereknek, hogy mostantól kezdve minden szép lesz, minden jó lesz, minden könnyebb lesz, nem lesz problémád. Ezeket a dolgokat egy pillanat alatt elfújja majd az Isten az életedből. Ha erre várunk, akkor valami hamis illúziót kergetünk. De azt megkapjuk Istentől, hogyha bízunk ő benne, akkor a dolgok átalakulhatnak. És ez az átalakulás az, amiben szabadításokat élünk meg. Egy másik ember, aki elindult a lélek útján, és ugyanúgy elkezdte keresni az Istent, mint ahogy mi is keresünk, sokszor, sokféleképpen, sok mindenben keressük az Istent, ezt írta le a naplójába. Évekkel ezelőtt elindultam, hogy Istent keressem. Útközben megálltam, letértem erről az ösvényről. Elkezdtem megreformálni a liturgiát, elkezdtem azon dolgozni, hogy megváltoztassam az embereket. Elkezdtem azon gondolkodni, hogy az egyházban mi a rossz, hogyan kéne jobban. Elkezdtem még többet olvasni a Szentírás és a bibliai jártasságomat megnövelni, hogy még jobban tudjak. Majd elkezdtem még több teológiát is tanulni, hogy elérjem már végül Istent. Mindezt megtettem, mindezt megpróbáltam. De mégis rá kellett, hogy jöjjek, hogy egy dologban nem voltam következetes. Minden kitérőt fontosabbnak tartottam annál, hogy azt az Istent, akit keressek, azt naponta keressem, hogy megtaláljam mindenekben ezt az Istent, ne pedig a dolgokban keressem, ne pedig azokban, hogy amelyek róla szólnak. És ezért aztán már nem kerestem, már nem ismertem fel, és a végén már nem találkoztam vele. Mert már annyi mindent megtanultam. És egyszer csak rádöbbentem, hogy akit kerestem, az hirtelen nincs ott. Sokan rádöbbentek már erre. Akik nagy emberek voltak, és sok mindent tettek, mint például Pál is. Az egész életét Istennek szentelte, és egy nagyon kemény pillanatban rá kellett neki jönni, ahogy mondtam, hogy hát ő valahogy nem tud még mindig semmit. Pedig nagyon bölcs. És ő az, aki másokat tanít. És akkor döbbent rá ő is, hogy hiába akarja megvédeni a saját hitét, a saját meggyőződéseit, a saját egyházi képét, egyszer csak megállította Isten, és azt mondta neki, miért üldözöl engem? El tudjuk ezt képzelni, hogy mekkora pillanat ez? És valahogy így van a mi életünkben is. Hogy akkor, amikor ez megtörténik, akkor minden a helyére tud kerülni. jó a bibliai igazság is, jó a teológia is, ha jól műveljük, és a liturgiát is megváltoztathatjuk. Jó az, hogyha embereknek is szeretnénk szólni, de ha mindezek helyett, hogy Isten helyével mindezek lépnek, akkor mit érez? Hiszen semmi nem pótolhatja ezt a belső bölcsességet, vagy ezt a belső ismeretet. De azt is mondhatjuk, mit ér az, ha ismerjük Istent, de nem tudunk megnyilvánulni. Ez is ugyanúgy igaz. Hogyha elszigetelődünk egymástól, és nem tudjuk megfogalmazni, nem tudjuk megélni a dolgainkat. Nem tudjuk átadni, hogy érthető legyen. És akkor elfordulnak tőlünk az emberek. Ezért nem emberi bölcsességben vagy beszédben áll az Isten országa, hanem lélekben és erőben, amely át tudja ütni a legbensőbb lényünket is. És hogyha így lelki emberként meg tudunk nyilvánulni, akkor valahogy egészen másképp fogunk hatni az emberekre, mert nem is az emberekre akarunk hatni, hanem igazából az, ami bennünk van, az hat az emberekre. És a kettő között különbség van. Én azt érzem, hogy valaki meg akar engem változtatni, ez biztos, nem biztos, hogy akarjuk. De valaki egy bizonyos szabadsággal, vagy úgy, ahogy él, az hat rám, az egészen más. Mert azt valahogy el tudom fogadni. Mert megérinthet. Mint ahogy Krisztus is nem azért jött, hogy megváltoztassa az embereket, hanem azért jött, hogy életük legyen. A kettő között nagy különbség van. Nem azért Krisztus, hogy emberek, én vagyok Jézus, most megváltoztatlak benneteket. És olyanok lesztek, mint még eddig nem voltatok. Nem, hanem azért, amikor meglátják őt, és vele beszélnek, és tapasztalnak, akkor miközben őt meglátják, majd meg fognak változni. És a kettő között nagyon nagy a különbség. Hogy legyártjuk azt, amit Isten akar, vagy az van bennünk, és az hatni fog, és az pedig hatással lesz az emberek életére. Így volt Krisztus szabad, és így tett szabaddá másokat is. És ez a szabadság volt az, amit a lélek szabadságának is nevezünk, vagy Isten országa titkának, vagy annak a bölcsességnek, amely felülről való. Ez a felülről való bölcsesség hatása. Bár tanítható, élhetünk belőle, de nem megerőszakolja az életünket, hanem a helyére teszi. Így volt az, hogy egyetlen ember életére sem mondta ki Jézus azt, és nem rótta a fejére a bűnt. Az tény, hogy beszélt arról, ami az életünket elválasztja Istentől. Az emberek ezt esetleg így értették, érezték. De más volt a szándéka, és más volt a lelkület. Ezért mondta, hogy nem ítélni jöttem ezt a világot. Nem ítélni jöttem. Nem azért, hogy megmutassam, hogy kicsoda az Isten. És azáltal majd mindenki megítélheti önmagát. És ebbe a tükörbe, ha belenézünk, ez lesz igazából a mi felébredésünk. Adja Isten, hogy így legyen, és így legyen az ő bölcsessége a mi életünk része is. Amen. Hozzunk. Mennyi atyán, kérjük, hogy a mi életünk a te kezedben van, gyermekeink élete is. Köszönjük ezt a tanévet. Te látod, hogy mi emberi szavakkal kullogunk a lélek igazságai után. Sokszor talán esetlenül képviseljük azt a lelki tartalmat, amelyet te akartál megmutatni nekünk. De mégis minden gyengeségünk, hibánk ellenére is felé tudjuk irányítani a mi lépteinket, és te is megnyilvánulsz bennünk. Köszönjük, hogy a legkisebbek is, a legnagyobbak a te országodban. És azt mondtad, hogy ha olyanok nem leszünk, mint a kisgyermekek, nem mehetünk be oda. Ezért a te áldásodat kérjük az ő életükre, és akik itt vannak a templomban, illetve azoknak a gyermekek életét is áld meg, akik most nem jöttek el, azoknak a szülőknek is az életét, akik nem jöttek most el, mert te mindenütt Isten vagy, és mindenható vagy. Így kérjük tehát, adj nekünk bölcsességet, világ dolgaihoz, és attól, hogy téged látva valóban megismerjünk a mi szívünkben. És akkor a világ is, a mi szívünk is megváltozhat, és igazi tartalomhoz jutunk. Kérjük tehát, légy jelen így közöttünk. Kérjük, vigasztald meg a gyászolókat az elmúlt héten, kísértünk el egy testvérünket utolsó földi útján. Vigasztald meg a gyászoló özvegyet, a gyászoló gyermekeket, a családot, és adj erőt nekik a mindennapokban. Légy velük. Most pedig csendes percet tartunk, amikor mindenki elmondhatja egyéni könyörgését. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Amen. Áldás békesség.